ساعتی دلهاتات لنور می نم بود شمی اشیم هوگ اتریک ایگسر او توشو پارترا این ده یت والاکی ایش ایگ هیدات ایپیتت ما شم ایرتم Miért keresztje lett az a híd, amely ki van feszítve ég és föld közé? Ő az az út, mely biztom célhoz ér, nincs már köztünk szakadék. A keresztből híd épült a túlsó part felé. Légy csak rá, ne félj, biztos, hogy megtart, csak ne félj. Ő az az út, mely biztos célhoz ér. Nincs már köztünk szakadék. A keresztből híd épült a túlsó part felé. Csak rá ne félj, biztos, hogy megtart, csak ne félj.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, szereteted az égigér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mély drága te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Csendesedjünk el, kedves rádiót hallgató testvéreim, imádkozzunk. Uram, rendezgetem otthon a szekrényemet, és csodálkozva nézem, hogy időről időre milyen össze-visszaság uralkodik abban a szekrényben. Elég egy-két használaton kívüli holmi, egy-két bedobott pulóver, mellény, és már is kész a zűrzavar a szekrényben. Urunk, a te szeretetedben vagyunk most együtt. Itt a rádióban. És hétről hétre kinyitjuk életünk szekrényét, és csodálkozva nézzük, hogy már megint össze-visszaság uralkodik benne. Elég egy rossz hír a munkahelyünkről, vagy egy kórházba került kedves szerettünk, egy fájó pletyka a hátunk mögött, és már is kész a zűrzavar, és már is nem találjuk, ami legjobban kellene, a lelkünk békéjét. Uram, talán ez az a perc, amikor újra kezdhetünk mindent. Vehetünk egy nagy levegőt, és mondhatjuk, nálam mostantól rend lesz. Kinyithatja bárki a szekrényem ajtaját, odapent rendet és békét talál. De csak veled, drága Uram, egyedül a te erőddel képesek vagyunk arra, hogy megtisztuljon a lelkünk, hogy az életünkben, az úgynevezett szekrényünkben rend legyen. Drága Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük a te golgotai kereszthalálodat, áldozatodat, hogy te vagy a mi legjobb barátunk, te vagy a mi megmentőnk, személyes megváltunk. És köszönjük, hogy nyitogatod a mi lelkünk piszin kis dobozait, megtisztítasz bennünket, és azt szeretnéd, hogy veled együtt járjuk az életünket. Kérünk, áldj meg mindannyiunkat most itt, hogy ne legyen rajtunk hiába való. Az a pár perc, amikor elcsendesedünk, és halljuk a te drága igédet. Amen. Hallgassátok meg, kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, Istenünk igéjét, Márk evangéliumának 11. fejezetének 27. versétől. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók, a bének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki, vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak, nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ez Istenünk drága igéje. Kedves rádiót hallgató magyar testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Lehet, hogy a kedves testvérek nem erre voltak felkészülve, hogy most én egy ilyen igét hozzak. Lehet, hogy valami örömöt hozó evangéliumot szeretnénk hallani, amely jót tesz a lelkünknek. És a mai vasárnapon pedig az Isten igéje arra akar bennünket elvezetni, hogy egy kicsit gondolkodjunk el a mi hitünkről, a mi szeretetünkről. Jézus szenvedése hetének kedjén vagyunk. Jézus és a tanítványok megjelennek a nagy templomban, a farizeusok és az írástudók, akik már tegnap elhatározták Jézus megölését, azt akarják Jézustól hallani, hogy igazold magad. Hihetetlen indulat, gyűlölet feszül ebben a felszólításban, és Jézus itt nagyon nagy magasságba emelkedik, mert őt nem lehet felülről lefelé igazoltatni. Nem lehet hideg tárgyilagossággal őt kutatni, mert ő az Isten fia. Ez egy kicsit dogmatikusan hangzik, talán mereven, de nem tudom egyszerűbben megfogalmazni. Őt így nem lehet megközelíteni, ahogyan a farizeusok megközelítették. Egy lelki gondozót felkeresett egy nagy tudású, több diplomával rendelkező fiatalember, és újabb könyveket kért kölcsön Jézus életét illetően. A lelki gondozó megkérdezte, miért van erre szüksége? Hát engem nagyon érdekel Jézus. Felelte. Azt kutatom, hogy tulajdonképpen mit keres ő még 2000 év eltelte után a kultúrában. Ezért érdekel Jézus története, az ő személyisége. Igyekszem mindent összeszedni, amit csak írtak róla. Kutatásom tárgya Jézus Krisztus. A lelki gondozó azt mondta neki, engedd meg, hogy én is megkérdezzek valamit. Szereted Jézust? Az illető nagyon zavarba jött. Hát, csak érdekel. A lelki gondozó megcsóválta a fejét. Nos, ha csak érdekel, akkor nem fogod megtudni, hogy kicsoda Jézus. Jézust csak is a hit szemében lehet megismerni, megközelíteni. Mert Jézus Krisztus egyszerűen nem lehet semmilyen tárgyilagos, hivatalos, felülről való kutatás tárgya. Jézus soha nem puszta ismeretanyag, ő a nagy misztérium. Ő a nagy igazság és az élet. Ha valaki csak kíváncsiskodik felőle, annak nem mutatja meg magát, nem nyilatkozik meg. Minek is tenni? Az illető úgy sem érteni. Máté evangéliumában olvassuk, ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé. Hát érthető volna puszta emberi ésszel Jézusnak az élete, vagy a tanítása a hegyi beszéd? Hiába olvasol össze egy könyvtárnyit Jézus felől, és próbálod tárgyilagosan rendszerezni, nem fogsz közelebb kerülni hozzá. Jézus soha nem lehet kutatásunk tárgya, csak szeretetünk alanya. Idáig el kell jutnunk. És erre hogyanra most nem térek ki, pedig ez fontos, mert szinte mindig erről beszélünk mi lelkészek. És ezért elmélkedünk Márk evangéliumának erről a szakaszáról is. Nem az ismeret, hanem a szeretet miatt. Na most két életből vett igaz történettel szeretném mindazt alátámasztani, amit itt most elmondtam. Mindkét eset halállal végződik, míg az első sötéten, feketén tragikus, a másik egészen jó hír, igazi evangélium. Volt egyszer egy professzor, hallatlan nagy tudású ember. Annyit tudott Jézusról, hogy az 5 könyvtárat is megtöltött volna. Természetesen eredetiben görögből olvasta a Bibliát, és onnan magyarázta. Tudásban nagyon sokan sokat köszönhetnek neki. Ennek a professzornak borzalmas halála volt. A családjától lehetett megtudni a részleteket. Hetekig agonizált, irtózatos halálfélelmek gyötörték, nem tudott meghalni. És amikor önkívületbe került, mindig Jézussal birkózott. Még akkor is félholtan is. Magáról már mit sem tudva magyarázta, hogy nem így van, hanem úgy. Krisztus így gondolta, vagy úgy gondolta, és sokan tévednek, akik mást állítanak róla. Borzasztó lelki kínok között halt meg. Igen, kutatta Krisztust. De nem szerette Krisztust. Kutatta, de nem szerette. A másik történet pedig még régen történt. Teológiai hallgató voltam, 5 éves, és olyankor bennünket kiküldtek gyakorlatra egy faluba vagy egy városba, egy idősebb lelkész mellé, aki tulajdonképpen fel akart bennünket készíteni a lelkészi szolgálatra, gyakorlatban. Egy nagyon kedves, drága lelkipásztorhoz kerültem, aki megkért engem, mint fiatal teológiai hallgatót, akkor voltam 23 éves, hogy menjek el meglátogatni egy nagy beteg fiatal asszonyt, aki 31 éves volt akkor. Rákos volt. Már az utolsó napjait élte. Elmentem hozzá. Leültem a halálos ágy mellé, és nagy félelmek között töprengtem, hogy most mit kell mondanom, mit mondjak ennek a fiatal asszonynak, aki pár hét vagy pár nap múlva meg fog halni. Mit tudok én neki mondani? Ennek a fiatal asszonynak, aki itt hagyja férjét, 2 pici gyermekét. Láttam, ahogyan a férje is zokog, a gyermekek is szomorúak voltak. Én, mint 23 éves, mit tudok mondani? És jól emlékszem, és soha nem fogom elfelejteni ezt az élményemet, hogy ez a fiatalasszony az első 2 mondat után átvette a szót, és ő vigasztalt engem. Nézd, mondja, ne sajnálj engem. Én egyet tudok, hogy engem szeret az én Uram Jézus Krisztus, és én is nagyon szeretem őt. Mi történhet velem? Mit mond Jézus? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek, helyet készítek a számotokra. És én is ott vagyok, ahol az atya. Így tett bizonyságot nekem ez a 31 éves, fiatalasszony. Bár azt is elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy itt kell hagynia a férjét és drága gyermekeit. De majd találkozunk ott az Isten országában. Soha nem felejtem el ezt a élményemet. És amíg élek, nagyon nagy hatással van rám. És akkor ütött szíven először ez a szép, megrázó ige, amit azóta is mélyen őrzök a szívemben, és kérem az Istent, hogy az utolsó szívdobbanásomnál nekem is ez jusson az eszembe. Íme két halál, egy tragédia és egy örömhír. Egy nagy tudós gyötrelmes halál, aki szinte mindenkinél többet tudott Jézusról, de az a nagyon sok mégsem volt elég. És ez a 31 éves fiatalasszony egyet tudott, hogy nagyon szereti Jézust. És ez az egy elég volt az életére, a halálra és az örök életre. Jézus feltámadása után Pétertől sem azt kérdezi a Genezáret-tó partján, hogy mit tudsz rólam, Péter, vagy mi a véleményed mindazokról, amik történnek, miféle kutatásaid vannak felőlem, Péter. Egyet kérdez csak. Szeretsz-e engem? És nem is egyszer kérdezi, hanem háromszor. Péter sírva mondja, te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. És mert Péter valóban szerette az Urat, Péter mindent megtudott, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Testvéreim, a szereteten keresztül tudhatunk meg hallatlan dolgokat Krisztustól, mert akik szeretik őt, azoknak ő mindent kinyilatkoztat. Van egy nagyon szép énekünk, ki kétkedőn kutatja őt, annak válasz nem áll, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Jézus hajlandó igazolni magát azok előtt, akik szeretik, és akik valóban a hit szeretetével közelednek hozzá. De nem hajlandó igazolni magát azok előtt, akik csak hivatalból kérdezősködnek felőle, akik felülről közelednek feléje. Pilátusnak sem fog válaszolni, amikor majd faggatja őt. Mi szeretnénk a hitünk szemével látni, a hitünk szeretetével kérdezni őt. És én hiszem, és biztos vagyok abban, hogy ad nekünk hit élményeket, amikor megmutatja önmagát, amikor válaszol kérdéseinkre, de nem akkor, amikor mi szeretnénk, hanem amikor ő úgy gondolja, hogy megérett már a helyzet, hogy elfogadjuk az ő választ. Kedves testvérem, én kívánom azt, hogy mindannyiunknak legyen hit élménye Jézustól. És valóban kutassuk őt a szívünkkel, a lelkünkkel, a hitünk szemüvegén keresztül, és ő biztosan megmutatja önmagát. Böjt negyedik vasárnapján, az örömnek a vasárnapján érezzük át, hogy micsoda öröm lehet a szívünkben, milyen ajándék lehet a szívünkben, hogy olyan Krisztusunk van, aki szeret bennünket, aki önmagát adta értünk, meghalt értünk, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. Ezt éljük át naponta, és nagyon boldog, kiegyensúlyozott emberek lehetünk. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, imádkozzunk. Drága Jézusunk, te tudod, hogy mennyi terhet cipelünk magunkkal. Visszük családi problémáinkat, hurcoljuk a munkahelyi gondokat, de ez nem elég, hiszen ott van még az embertársaink irigysége, munkatársa gáncsoskodása, vagy az iskolai osztálytársak csúfolódása, a főnökünk, a tanárunk igazságtalansága, embertársaink pletykája, ott vannak a megbántások, sértődések, régi tüskék, békétlenség van sokszor a szívünkben. És ezeket a terheket egész nap cipeljük, cipeljük, és még magunkkal visszük az álmainkba is. De most ezeket elhozzuk ide hozzád. Elhozzuk az örömeinket, fájdalmainkat, kéréseinket, csalódásainkat, gondjainkat, tévedéseinket. Elhozzuk egész életünket, és letesszük szent kereszted tövébe. Kereszted tövébe ajánljuk egész életünket, családunk életét, gyülekezeteink, közösségeink, egész magyarságunk életét. Mindent letesszünk. Szeretettel gondolunk egymásra, embertársainkra, a betegekre, azokra, akik magányosak, azokra, akik nem érzik jól magukat ebben a világban. De eléd hozzuk azokat, akiknek öröm van a szívükben, akik jól érzik magukat a bőrükben. Eléd hozzuk a világ minden gondját, baját, tragédiáját. És te azt mondod nekünk, jól teszitek gyermekeim. És azt mondod, menjetek tovább, azzal az erővel, amit én adok nektek, mert folyamatosan adom az erőmet. Menjetek, mondod, Uram, menjetek derűsen, bizalommal, menjetek, és szüntelenül engem keressetek. És én megmutatom magamat, és megmutatom azt az utat, amelyen járnotok kell. Drága Jézusunk, köszönjük! És köszönjük, hogy az az út a Golgotai kereszt útja, amikor meg kell halni a mi bűnös természetünknek, a mi önzésünknek, de feltámad veled együtt egy új életre. Így áldj meg, így őrizzél meg bennünket, nem csak ezen a mai napon, hanem életünk minden napján. Amikor egy szívvel és egy lélekkel hozzád még így tudunk imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Soha nem volt még ilyen áldott éj, mely a világra így hatna. Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, aki önmagát így adná. A sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek, vállalt minden terhet, értünk szenvedett, mint bárány. Jön, mint fenséges király.
Kedves rádiót hallgató magyar testvéreim, engedjék meg, hogy néhány alkalmainkra felhívjam a figyelmet, hogy jöjjenek el a kedves testvérek, aki csak megteheti, és vegyen részt ezeken az alkalmakban. Április 9-én virágvasárnapi ebéd lesz az Isten tiszteletünk után 1 órakor, és süteménybásár, mindenkit nagyon nagy szeretettel hívunk és várunk a nyugatoldali református egyháznak az alsó termében. Lesz húsleves, egybesült, hasírt, krumplival és zöldséggel, lesz finom sütemény, kávé, teja, üdítő ital, $16 az adomány. Süteményvásár is lesz, egyházunk hűséges asszonyai süteményt, házi süteményt fognak sütni húsvét ünnepe alkalmából is. Jöjjenek és vásároljanak. Április 16-án húsvéti reggeli lesz 11 órakor egyházunknál. Mindenki hozhat, aki ezen szeretne részt venni, akár kenyeret, akár vajat, vagy mézet, vagy lekvárt, és együtt fogjuk elfogyasztani. Néhányan vásárolunk egy szép sonkát, és azt szeretnénk szeretetben és Krisztus örömében elfogyasztani. Itt nincsen belépője. Nagyon nagy szeretettel hívjuk a kedves testvéreket április 22-én szombaton délután 5 órakor egy nagyon szép irodalmi estre. Szeretnénk folytatni a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a sorozatunkat, de ez egy kicsit rendhagyó sorozat lesz, mert tulajdonképpen egy nagyon kedves baptista lelkész testvérünk, László Imre, aki Kárpát-alján volt misszióban, és ott felépített tulajdonképpen cigányokból álló gyülekezetet, az ő élményéről fog beszélni, vetített képes előadást fog tartani, áhítat is lett, és a gyermekkórusunk fog majd fölépni ezen az alkalmon. Utána vacsora lesz. Mindenkit nagyon szeretettel hívunk és várunk. Jöjjenek, tiszteljenek meg bennünket, hogy valóban építsük az Isten országát. Hittel, szeretettel és jó reménységgel. És nagyon szépen köszönöm a Bocskai Rádió kedves munkatársainak, hogy megengedik számunkra is, hogy egyházunknak így hirdethessük az alkalmait, illetve megköszönjük azt, hogy bizonyságot tehetünk Krisztus szeretetére. Az ő életükre és mindannyiunk életére az Isten gazdag áldását és kegyelmét kívánjuk. Köszönöm szépen, Isten áldása legyen mindannyiunkon.